Örök Szent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából. A kutatók éjszakáját Gyöngyösön szeptember 27-én rendezik meg. A párbeszédre helyezi a hangsúlyt Kisújszállás új polgármestere Szűcs Tamás. Elkezdődtek a romeltakarítási munkák a Miskolctapolca barlangfürdőben. Ezek műsorunk témái, most következzenek a részletek. Idén immár 10. alkalommal csatlakozott a Heves Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara a Kutatók Éjszakája országos programsorozathoz, amelyet Gyöngyösön szeptember 27-én rendeznek meg. A cél, hogy támogassák a közoktatási és felsőoktatási intézmények, illetve a gyakorlati helyet biztosító vállalatok együttműködését. Tóth Gabriellát, a Heves Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara gyöngyösi kirendeltségének vezetőjét kérdezzük.
10. alkalommal csatlakozik már ehhez a Heves Vármegyei Iparkamara, és mikor lesz?
Így van, 10. alkalom immár, 2024. szeptember 27-én 13 óra és 18 óra között kerül megrendezésre a Giant Kft. Telephelyén.
Ez azt jelenti, hogy már jó ideje elkezdtétek szervezni. Mi volt a megkeresés alapja, tehát ha mi a legfontosabb a Heves Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamarának, hogy ezen részt vegyen? Miért fontos ez?
Nagyon fontos, hiszen nagyon szoros az együttműködés a helyi cégekkel, és ebből ugye kiemelném most per pillanat a Giant Kft-t. Az innováció, a kutatás, a műszaki szakmák népszerűsítése nagyon fontos, és ez mind jelen van a Giant Kft-nél. Az odalátogató érdeklődők betekintést nyerhetnek az ott folyó innovációba, megtekinthetik a technológiát, végig sétálhatnak a gyártósoron, nagyon sok kulisszatitokra fény fog derülni, és aki érdeklődik a kerékpározás iránt, akit a pályorientáció érdekel, akit a műszaki szakmák, vagy még nem tudja, mit szeretne csinálni a jövőben, vagy hová szeretne menni tovább tanulni, őket szeretettel várjuk, de egyéb lakossági érdeklődőket is szívesen várunk, hiszen nyitott kapuk lesznek.
Úgy hallom a szavaidból, hogy akkor mentek a megkeresések azon tanulók irányába, akik esetlegesen már szakmát szeretnének tanulni, tehát felső tagozatosokat invitáltatok elsősorban ide?
Ez így van. Megkerestük az általános iskolák felső tagozatosait, és szeretettel várjuk őket. Vannak bejelentkezések, akiket időpontra várunk, és vannak egyedi érdeklődők is. Nagyon sokszor, és ez a korábbi évekre is igaz, hogy nagyon sokan jönnek családdal, aminek külön örülünk, hiszen nem csak a tanuló, a gyermek dönt majd a továbbtanulást illetően, illetve ők még nem is igazán tudják, hogy mit szeretnének, vagy mit akar ez a műszaki terület. Itt interaktív módon ismerkedhetnek, hiszen több partnerünk is részt vesz ezen a programon, nem csak a Giant Kft. Egyébként a cég bemutatja az úgynevezett showroomot, ami egy bemutató terem, ahol ezek az egyedi karbonvázas kerékpárok vannak kiállítva. Ezeket a kerékpárokat ki is lehet próbálni. A rendőrkapitányság lesz ebben segítségünkre, akik egy mini Crest Parkot fognak berendezni, szóval erre is lesz lehetőség, illetve több partnerünk a helyi középiskolák, mint a Vakbottyán, a József Attila, ugye ismerősen cseng a nézőknek a két intézmény neve, illetve a pedagógiai szakszolgálatot is várjuk, fejlesztő játékokkal készülnek, a középiskolák pedig szemléltető eszközöket hoznak, és ezáltal mutatják majd be a műszaki szakmákat, és nyilván pályorientáció és egyéb kérdésekre is tudnak válaszolni.
Szűcs Tamás, Fidesz-KDNP-s polgármester irányítja Kisújszállást október 1-től. Mint elmondta, elsősorban a párbeszédre helyezi a hangsúlyt. A terveiről kérdezzük.
Mik azok a célkitűzések, amik mondjuk az első háromba, első ötben benne vannak?
Elkezdünk beszélgetni az emberekkel. Összeszedjük a szemetet. Megpróbáljuk rávenni az embereket, hogy vegyék észre, hogy egyébként nagyon jól élnek. Örüljenek annak, ami van. Minden megteszünk, hogy minél több legyen nekik. Ez is azt gondolom, hogy egy ilyen általános probléma, talán egy kicsit ilyen magyaros betegség, ez, hogy nevezzük bárminek. És hát ez mind olyan dolog, nem véletlen mondom ezeket, megfelelő közegben fogunk dolgozni, a hangulatban, ahol mindenkinek kíváncsiak vagyunk a véleményére, persze megvannak a feladatkörök és a döntési jogkörök, de csapatban fogunk dolgozni, és ehhez kellenek a fiatalok, kellenek az idősek, kell mindenki, aki tenni akar, aki jó szándékkal akar tenni, aki nem, az, azzal nem fog tudni együtt dolgozni, ez egyértelmű lesz. Nyilván lesznek majd súrlódások, sértődések, stb., de meggyőződésem, hogy elsősorban nem forrás és pénz kérdése az, hogy egy város élhető legyen, és abban a helyi lakosság többsége jól érezze magát. Természetesen próbálunk minél több forrást idehozni, de ugye a kérdés úgy hangzott, hogy mivel fog kezdeni, tehát azzal fogunk kezdeni, nyilván lesz egy alakulóülésünk, és azután mindenki pontosan fogja tudni, hogy én mit várok az adott képviselőtől, vagy az adott hivatalon belül melyik szemétől mit. Én nagyon bizakodó vagyok, úgy látom, hogy többen szomjazzák a változást, hogy így mondjam, és ezzel nem a múltra akarok kritikákat megfogalmazni, mert fantasztikus ez a város tényleg, tehát ez a település, azt gondolom, hogy itt az Alföld közepén, szívében, ahogy mi szoktuk mondani, mert nekünk nyilván Kisújszás az Alföld szíve, meg Magyarország, meg a világ közepe, de azért itt, azért nekünk van egy csodálatos Vigadónk, van egy Kumániánk, van egy gyönyörű belvárosi környezetünk, Nobel-díjasunk is van most már, nulla a kiemelten súlyos bűncselekmények száma, hogy ilyeneket is említsek, azért azt gondolom, hogy egy élhető városról beszélünk, akkor a biztonság az egyik legfontosabb kérdés. Békében együtt tudnak élni mindenféle nációk ebben a városban, tehát ez fantasztikus dolog. Két egyház is fenntartóként működik közre, ami az iskoláinkat, az oktatási területet illeti, és hát ezeket kellene egy picit jobban összehangolni, és mindenkinek a véleményét, tudását felhasználni ahhoz, hogy Kisújszállás tényleg még szebb, még élhetőbb város legyen, és ezt meg is tudjuk mutatni a nagy közönségnek, tehát nem csak itt a szűk környezetünknek, hanem Magyarországon bárkinek, aki kíváncsi ránk, akár a gyógyvízünkre, akár a kultúránkra, hiszen a Nagykunság kulturális fővárosáról beszélünk, de vannak nekünk más kincseink is, tényleg itt akár a mezőgazdaságon belül említhetnék egy indiárist is, vagy egy nagykunrist, tehát fantasztikus cégeink vannak, akikkel teljesen más alapra kell helyezzük az együttműködést, mint ami eddig volt. Ez nem lesz nehéz, mert ha valami kritikát meg kell mégis fogalmazzak, akkor az az, hogy ezekkel a cégekkel olyan túl sok kapcsolatot nem tartott a város azon túl, hogy beszedte az iparűzési adót. Kötelességünk lesz ezt ehhez máshogy hozzáállni, akár alapítványi, akár másmilyen közös fórumokon együtt dönteni bizonyos kérdésekben.
Elkezdődtek a romeltakarítási munkák a Miskolctapolca barlangfürdőben, ahol 3 héttel ezelőtt feltehetően egy zárlatos lámpa miatt óriási lángok csaptak fel. A biztosító engedélyezte a takarítási munkálatok elvégzését, viszont a munkálatokat hátráltatta az azóta leesett csapadék mennyisége. A tűz során elsősorban a tető, illetve az alatta húzódó hőlégbe fúvók és vezetékek sérültek meg. Csak miután elállt az eső és a biztosító jóváhagyását is megkapták, akkor kezdhettek el dolgozni. A részletekről Németh Judit, a barlangfürdőt üzemeltető Miskolci Fürdők Kft. Ügyvezetője tájékoztat.
Azt nagyon fontos tudni, hogy írásban kértük a biztosítótól, adja meg azt az engedélyt, amely alapján megkezdhessük a takarítást, illetve az egyéb további kárelhárítási feladatokat. Sajnálatos módon az elmúlt hétvégén ez a nagy esőzés nem tett jót a barlangfürdőnek. Azt tudni kell, ugye, hogy a tető sérült meg leginkább, illetve az alatta húzódó hőlégbefúvók, illetve a vezetékek, és éppen ezért a hétvégén még a tető teljes egészében nyitva volt, amikor ez a nagy esőzés történt. Ez azt is jelentette, hogy akkor, amikor az esőzés megállt, akkor tudtuk elkezdeni, illetve amikor megkaptuk a jóváhagyást a biztosítótól, tudtuk megkezdeni ezeket a munkálatokat. A munkavállalók át vannak most irányítva, aki tud, ebben segít, nyilvánvalóan minden szorgos kézre szükség van. Azt is tudni kell azért, hogy mindent dokumentálunk, tehát úgy videózzuk, hogy mi történik, mit hová pakolunk, milyen állapotban van az az adott kezelőszoba, iroda, a lépcsőház, bármi, éppen annak érdekében, hogy a jövőben akár a biztosítóval, akár más szervvel kapcsolatosan mindent tudjunk azonnal prezentálni. Azt gondolom, hogy ez egy megfontolt döntés volt, hiszen tudnunk kell mindent bizonyítani a későbbiekben. Szeretném azt elmondani, mert ez többször már téma volt, természetesen érvényes biztosítása volt a társaságnak. A Miskolci Fürdő Kft.-nek a barlangfürdő a tulajdona, tehát a társaság a tulajdonosa ennek a fürdőnek. Sokan kérdezik azt, hogy miért nem kezdtünk hozzá a tetőbontásához, miért nem szedtük még le, stb. Ez is olyan feladat, amelyet meg kell oldanunk, nem olyan egyszerű ám. Aki volt a barlangfürdőben, járt ott a csarnoknak a tetején, azoknak a maradékoknak az elbontása rendkívül időigényes, rendkívül nehéz és külön speciális tudást igényel. Ezért is van az, hogy mindent lépésről lépésre megtervezünk, illetve ennek megfelelően járunk el. Voltak kint szakértők, akik azt mondták, hogy nagyon nehéz bármihez is fóliát rögzíteni, ami utána a tető elbontásra kerül, hiszen azt kell tudomásul venni, ahogyan mondtam, ott azért vezetékek, hőlégbefúvók, csövek mentek, és nekünk arra is kell gondolnunk, hogy ne akadályozzuk a későbbi munkálatokat bizonyos lépésekkel. Nagyon szépen köszönjük, volt már, aki a teljes területre tetőfóliát ajánlott fel, ilyen borítófóliát ajánlott fel, meg is érkezett az adomány, ezúton is nagyon szépen köszönjük. Azonban most írásban várjuk a szakértő véleményét, hogy mi a megfelelő lépés, hogyan tudnak olyan tetőszerkezetet kialakítani, amely alatt aztán a későbbiekben akár munkálatok is folyhatnak. Még egy dolog, ami nagyon fontos, hamarosan azért beköszönt a tél. Nekünk most az a legfontosabb, hogy mindenhol legyen elektromos áram, hogy tudjuk működtetni a fűtésrendszert, hiszen az épületet kell fűteni, illetve hogy minden a legnagyobb rendben menjen. A mi vízszakemberei a mai napon voltak ott annak érdekében, hogy vízmintát vegyenek, és speciális vízmintavétel szükséges, éppen azért, hogy azt a vizet, amely egyébként az oltásból származik, és nyilván korommal, bőséggel ellátott víz az, hová tudjuk aztán engedni, illetve milyen egyéb feladatokat kell ellátnunk annak érdekében, hogy sehol ne okozzunk ezzel kárt.
Regionális híreink végén az időjárásról. Csütörtökön fátyol felhők szűrik a napsütést, emellett északon, északkeleten időnként vastagabb is lehet a felhőzet. Ott elvétve előfordulhat kisebb esőzápor, máshogy csapadék nem valószínű. Sokfelé lesz erős, főleg a Dunántúlon és a főváros tágabb környezetében, nagy területen viharos a délnyugati déli szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 21 és 28 fok között alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2024. szeptember 25-én.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó napot kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják, főbb híreink egy-egy mondatban. Az áfa levonására jogosult hazai vállalkozások szeptember végéig nyújthatják be a külföldi áfa visszaigénylésére vonatkozó kérelmeiket. Megújul a nagykálói napstrand. Idén ünnepelte fennállásának jubileumi 50. évfordulóját a Sárospataki Lóránt Fi Zsuzsanna hímzőműhely. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. Egyre fontosabb szempont, sőt igény a hazai munkahelyeken, hogy kiemelt figyelem irányuljon a családbarát intézkedésekre. A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság elkötelezett a munkahely és a magánélet egyensúlyának biztosítása mellett, és folyamatosan törekszik arra, hogy támogassa dolgozóit a családélet kihívásaiban. Ennek érdekében sikerrel pályáztak, és idén megkapták a családbarát munkahely címet, melyet 2 évig birtokolhatnak. Újházi Zsuzsanna, a közlekedés-rendészeti osztály előadójának gyermeke. Idén kezdte az 5. osztályt, ők is az új családbarát helység előnyélvezői.
A kisfiam ide jár a Kazincbarcikai Pollák Mihály általános iskolába, most kezdte meg az 5. évfolyamot, és mióta megvan a családbarát helység, azóta rendszeres élvezője ennek a helységnek, mégpedig azért, mert a mi munkánkban van olyan, hogy ki kell hallgatnunk akár tanukat, akár gyanúsítottakat egy bűncselekmény kapcsán. Ebben az esetben, amikor ő hamarabb végez az iskolába, akkor ugye nem ildomos, hogy jelen legyen az én irodámba, és ez a helység teljesen alkalmas arra, hogy az ilyen egybeeső időpontokba ő ide feljöjjön, esetleg addig a házi feladatát megcsinálja, hogyha azzal végzett, akkor engedem neki, hogy használja a mobiltelefonját, és így ő is hasznosan kitölti azt az időt, amit mondjuk nem tud velem együtt az irodába megoldani, így az otthoni terheket is könnyítjük.
Jaskó Judita, a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság baleset megelőzési főelőadója, 2 gyermek édesanyjaként személyesen is érintett munkahelyének családbarát átételében.
Nekem nagyon-nagyon fontos a rugalmas munkaidő szervezés a délutáni programok miatt, például a gyermekeknek. Nagyon jó dolognak tartom azt, hogy havi 4 óra esélyegyenlőségi szabadidőt biztosít a rendőrség, ami azt jelenti, hogy a gyermek beteg lesz napközben, akkor ezeket az órákat ki tudjuk írni, és el tudunk menni, de például a beiskolázási segély is egy olyan dolog, ami nagyban segít.
Nagy Gábor, a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság vezetője örömmel fogadta a cím elnyerését, de hozzátette, hogy a rendőrségnél alapvetően is sok olyan intézkedés van, amelyekkel magukban is ki lehetne érdemelni ezt a védjegyet.
Ha jól emlékszem, 108 a maximális pontszám, ami elérhető ezen a családbarát pályázaton. Mi 80 pontot értünk el, azt gondolom, hogy ez a többi kapitányság tekintetében is kiemelkedő. És igazából ezért is pályáztunk, tehát így mind magunk, mind a megyei főkapitánysággal közösen tudunk pályázni, és innentől kezdve, amelyet szintén arra szeretnénk majd fordítani, hogy a kollégák számára minél élhető munkahelyet teremtsünk.
Megújul a nagykálói napstrand, felújítják a medencék belső burkolatát, kialakítják a termálmedence vízforgató rendszerét, napelemes rendszert építenek ki, továbbá fejlesztik a nagykálói zsidó temető környezetét. Jelentős, több mint 200 millió forintos turisztikai fejlesztésre nyert forrást Nagykáló a Top Plus program keretében. A részletekről Horváth Tibor polgármestert hallják.
Ez egy konzorciumban benyújtott pályázat, a Nagykállói Zsidó hitközséggel együttműködve nyújtottuk be, és lényegében ez a fürdőfejlesztés volt az önkormányzat elsődleges feladata, és már most így javában ugye benne vagyunk, és a végéhez közeledünk, elmondhatom, hogy egy évtizedes problémáról beszéltünk, és eddig nem volt ilyen komplex lehetőség a újragondolásra. Talán legjobb elmerülve a projektbe tud ez megmutatkozni. Ugye itt energetikai korszerűsítés, mint napelemek kerültek elhelyezésre, gépészet megújult, és ami a legfontosabb, hogy a medencék burkolatai megújultak, és ezáltal egy fenntarthatóbb kisváros számára is üzemeltethető fürdőt kapunk.
Idén ünnepelte fennállásának jubileumi 50. évfordulóját a Sárospataki Lóránffy Zsuzsanna hímzőműhely. Az évforduló kapcsán az elmúlt évek, évtizedek munkáiból kiállítás is nyílt. Kossó Istvánné, a közösség vezetője kiemelte, nagy szükség lenne a fiatalabb generáció jelenlétére, hogy technikáikat és a magyar őskultúrát tovább tudják örökíteni.
Jelenleg 7-en vagyunk, úgyhogy nagyon-nagyon szeretnénk, hogyha jönnének a fiatalok, és bárkit megtanítunk, nagyon szívesen, mert meg lehet tanulni, mi is megtanultuk valakitől. Azért nagyon fontos, mert a gyökereinkhez tartozik, a magyar őskultúrához tartozik hozzánk, tehát ha bárki meglátja, az rögtön érzi, hogy ez egy magyar dolog. Most ezen a kiállításon az elmúlt körülbelül 20 év munkáiból válogattunk, hiszen azok a régi tagjaink, azok már sajnos nem élnek, nincsenek közöttünk, de nagyon sokat köszönhetünk nekik, és az elmúlt időszaknak a díjazott alkotásait tettük ki, hiszen látható, hogy mindenféle helyen, ahol megfordulunk, ott valamilyen díjazott munkát tudunk onnan elhozni. Magyarország valamennyi néprajzi tájegységének a hímzéseit feldolgoztuk már, és itt az utóbbi időknek az alkotásai láthatók, például a torockói hímzés, vagy a felső marosvidéki, akkor készítettünk matyó hímzéseket, ugyanúgy vagdalásosat, mint keresztszemeset, de természetesen, hogy a szívünk csücske, az az úri hímzés. Azért az úri hímzés a szívünk csücske, mert itt Sárospatakon nem lehetett fellelni egy olyan hagyományt, ami népi hímzésre utalt volna, hiszen a város nagyon hamar polgáriasodott, és a polgári hímzés minták terjedtek el, de szerencsénkre itt van a református kollégium, és a múzeumban körülbelül 300 darab úri hímzéses úrasztal terítőt őriznek. Ezeknek a terítőknek a mintakincsét dolgoztuk mi fel, és ez lett itt Sárospatakon az érték, a hagyományos érték, tehát nem csak a Lóránffy Zsuzsanna hímzőműhely, a helyi értéktárnak a becses darabja, hanem maga az úri hímzés is. Mivel az úri hímzés egy nagyon-nagyon régi hímzés, az 1500-as évektől az 1700-as évekig volt a virágkora, ezért minden magyar népi hímzés ősének tekintjük, és nagyon szeretnénk, hogyha ez az ősi régi hímzés, ami olyan meghatározó a mi kultúránkban, elnyerje a Hungarikum címet, és ezért dolgozunk és küzdünk.
Az áfa levonására jogosult hazai vállalkozások szeptember végéig nyújthatják be a külföldi áfa visszaigénylésére vonatkozó kérelmeiket. A határidő jogvesztő, vagyis ezen időpontig a kérelmeknek be kell érkezniük a Nemzeti Adó és Vámhivatalhoz. Aki elmulasztja, az a tavalyi számlái után a külföldön megfizetett áfát már nem igényelheti vissza, késedelmét pedig még igazolási kérelemmel sem mentheti ki. A részleteket dr. Paskuné PIF kommunika, a NAV Heves vármegyei kommunikációs referense ismertet.
A magyar vállalkozásoknak nem szükséges a külföldi adóhatóságot megkeresniük azért, hogy a külföldi beszerzéseik után visszakaphassák az áfát, mivel a NAV-hoz, mint letelepedés tagállamához kell benyújtaniuk elektronikus úton az áfa visszatérítési kérelmet. A cégek az adót a 24 elekáfa jelű űrlapon tudják visszaigényelni, a NAV pedig a benyújtott kérelmet továbbítja az egyes külföldi visszatérítési tagállamok irányába. A külföldi áfa visszaigénylés úgynevezett egyablakos rendszerének a lényege az egyszerűsítés. Ha ugyanis egy belföldi vállalkozás az Európai Unió olyan másik tagállamában szerez be terméket vagy szolgáltatást, ahol nem végez adóköteles gazdasági tevékenységet, de beszerzéskor az adott tagállami általános forgalmi adót felszámították, akkor anélkül is visszakaphatja a számlán szereplő áfát, hogy a beszerzés országában regisztrálnia kellene, adószámot kellene igényelnie. Tavaly szeptember 30-áig mintegy 25 ezer magyar áfa visszatérítési kérelmet továbbított a NAV az érintett tagállamokhoz.
Kora esti hírmondó.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsértessék, ha Jézus Krisztus! Az imában azt kérjük Istentől, amire szükségünk van. Ám érezzük, hogy más kérdések is felmerülnek. Ezek az ő kérdései, amelyek a jóra hívnak és mélyebb szeretethez vezetnek el. Isten párbeszédbe lép velünk, segít, hogy érettebbé váljunk a valóban fontos dolgokban, az életadásban, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. A katolikus társadalmi napokat, azaz a kattást 2024. szeptember 27-e és 29-e között rendezik meg. Az esemény házigazdája Budapest, jelmondata pedig Légy jelen. A rendezvénysorozat központi témája a katolikus oktatás lesz. A programban többek között a szentmisék és dicsőítőest mellett koncertek, kiállítások, konferencia, kerekasztal beszélgetések és színpadi produkciók kapnak helyet. Szeptember 27-én pénteken este az egyetemi templomban Veres András püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke mutat be szentmisét. Majd a Szent István Bazilikában a katolikus iskolák kórusainak koncertjére várják az érdeklődőket. Szombaton pedig egésznapos programmal készülnek a Nemzeti Múzeum kertjében. Szombaton délben ünnepi szentmisét celebrál Székely János, szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Caritas in Veritate bizottságának elnöke. Szeptember 29-én vasárnap a Szent István Bazilikában mutatja be a záró szentmisét Erdő Péter bíboros úr. A hétvége dicsőítő estel zárul szintén a Szent István Bazilikában. A felújított bazilikát mutatta be újságíróknak Ternyák Csaba egriesek. A főpásztor elmondta, a templomot azért hívják Székesegyháznak, mert itt áll a szentélyben a tanítói, püspöki szék. A Székesegyház a helyi egyház meghatározó épülete, főtemploma, mely egyúttal az összetartozást is kifejezi. A lelkipásztorok számára emlékezetes, hogy itt szentelték őket pappá. Ficek László általános helynök, az érseki vagyonkezelő központ vezetője a beruházás volumenét érzékeltetve elmondta. 147 szerződést kötöttek a szakági kivitelezésre, s ezek közül sokat módosítani is kellett az időközben felmerült igények, változások miatt. A kormányzati támogatásból végzett teljes külső és belső felújítás során restaurálták a padló és falburkolatot, a képeket, freskókat, korszerűsítették a gépészetet, a hangtechnikát. A bazilika környezete is megszépül, körmeneti utat alakítottak ki a korábbi parkolók helyén. Csizmadia István plébános elmondta, a hétvégén nagy eseményre készülnek. Szombaton lesz a felújított bazilika megáldása, amely esemény egyben a főegyházmegyei találkozó is lesz. A 10 órai szentmisét a Szent István Rádió és a Szent István Televízió YouTube csatornája élőben közvetíti. Vasárnap lesz a bazilika másik nagy ünnepe, a Szent Mihály búcsú, mely az építkezés miatt hosszú évek kihagyása után körmenettel zárul. A Szent Mihály búcsúi szentmise vasárnap 18 óra 30 perckor kezdődik. Mátraverebély Szentkút egy közös ponttá vált idén az Egri Eszterházi Károly Katolikus Egyetem, valamint a mezőkövesdi hívek számára. Dr. Novák István, az egyetem delegált rektor helyettese, egyben a Szent László plébánia vezetője elmondta. A kövesdi hívek egy különleges jelentőségű zarándokútra indultak pár nappal ezelőtt a búcsújáró helyre, az egyetem dolgozóinak pedig idén is lehetőségük lesz a kegyhelyen saját szervezésű lelki gyakorlaton részt venni. Koleszár Krisztián riportját hallják.
Minden katolikus keresztény tudja, hogy szeptember az különösképpen is a Mária ünnepek hónapja. Szeptember 8-án Kisboldogasszonyt, szeptember 12-én Szűz Mária nevét ünnepeljük, és szeptember közepén pedig Fájdalmas anyára gondolunk. Ez a három ünnep rendkívül fontos minden katolikus keresztény számára, és különösen fontos egyetemünk, illetve a Mezőkövesdi Szent László plébánia életében is. Úgy kapcsolódik össze a kettő, hogy ennek a három ünnepnek a csúcspontja Mátraverebély Szentkúton történt, annak megünneplése, hogy sok-sok esztendővel ezelőtt mezőkövesdi hívek állítottak egy szűzanya szobrot, amelynek a felújítására az elmúlt hónapokban került sor, és szeptember 8-án mind a két mezőkövesdi egyházközségből hívek utaztak el azért, hogy nem csak a búcsú ünnepségén a szentbeszédet meghallgatva részesüljenek a búcsú kegyelmében, hanem emlékezzenek elődeikre, akik ezt a szobrot állították, és hálát adjanak a ferences atyáknak Mátraverebély Szentkúton, hogy ez felújításra került. Mátraverebély Szentkút azért is fontos számunkra, mivel három esztendő óta, imáron a negyedik éve, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem oktatóinak, dolgozóinak ott szoktunk szervezni rendszeresen lelki gyakorlatot, hol két, hol háromnapos lelki gyakorlatokról van szó. Általában az adventi nagybőjti időhöz kötődik, de szerveztünk már más alkalommal is ilyen lelki gyakorlatot. Ez is annak a Mária tiszteletnek a része, amelyet szeretnénk ott Szentkúton átélni, és valójában a ferences atyáknak az a vendégfogadó készsége, amelyen keresztül ebben a látogató központban, illetve a szálláson nyugodt körülmények között tudunk egy-egy lelki gyakorlatos rendezvényen részt venni, azt megszervezni, azért mindenképpen hálát és köszönetet kell mondanunk. Mezőkövesdre visszatérve, szeptember hónap közepén, amikor Fájdalmas anyát ünnepeljük, előtte pedig a Szent Kereszt felmagasztalásának az ünnepe van, akkor a felújított temetői kápolnánkról is szólni kell, ahol vasárnap, szeptember 15-én 11 órakor került sorra a megújított, felújított kápolnának a megáldása, és bár egy nagyon kellemetlen esős, hűvös idő volt, de azok, akik félszázan eljöttek erre az ünnepségre, részesei lehettek a megújulásnak, a Fájdalmas szűzanyának és a Szent Keresztnek felmagasztalásának a titkát ünnepelve.
Római katolikus bölcsőde épült Máté Szalkán. A több mint 600 millió forintos beruházás fedezete két vissza nem térítendő uniós támogatásból, valamint állami forrásból jött létre. Az új intézmény 42 gyermek ellátására alkalmas. Fülöp Attila gondoskodás politikáért felelős államtitkárt hallják.
Azt gondolom, hogy a magyar nemzet sorsa azon múlik, azon függ, hogy megszületnek azok a gyerekek, akik majd a jövőben is fenntartják ezt a nemzetet. Most itt Máté Szalkán örülünk és ünnepünk egy bölcsőde átadót, de minden magyar családnak ünnep az, hogy új lehetőség nyílik itt, új lehetőség nyílik arra, hogy megszülessenek a kívánt gyermekek. Ezek a gyermekek fogják fenntartani a magyar sorsot, a magyar nemzetet, ezért minden egyes bölcsődei átadó annak az ünnepe is, hogy hiszünk a jövőben és hiszünk a magyarságban, hogy a jövőben is fent tud maradni.
Most pedig Palánki Ferenc megyés püspököt hallják.
A családról a II. Vatikán zsinat azt mondja, hogy a legkisebb egyház, az ekléziola, az egy család. Ott már megjelenik az egyházi közösség, és a családoknak úgy tudunk segíteni, hogyha igyekszünk terheket levenni a vállukról, a legkisebbekről a bölcsődével, az idősekről pedig a szociális otthonok fenntartásával igyekszünk segíteni.
Koncz Zsófia, családokért felelős államtitkár felhívta a figyelmet arra, hogy ismét igényelhető támogatás a bölcsődei térítési díjhoz.
Azok a családok, akiknek szeptember 1-én ugye bölcs is a gyermeke, ők tudják ezt igényelni, és ugye itt havonta akár 50 ezer forintos támogatást is tudnak igénybe venni. Arra kell gondolni, ami a bővítés és egy nagyon fontos dolog, hogy most először önkormányzati fenntartású bölcsödékben is igénybe tudják venni ezt a támogatást. Eddig ilyen nem volt, amikor korábban futott ilyen támogatási program, akkor az önkormányzati fenntartású bölcsödék kiestek ebből a körből.
Végül Hanusi Pétert, Máté Szalka polgármesterét hallják.
Ha megszületett egy gyermek Máté Szalkán, a gyakorlat az volt, hogy azonnal beiratták a bölcsődébe, hogy 2,5-3 éves korában tudjon jönni bölcsibe. Ehhez képest most ott tartunk, hogy a tavaly éven átadtunk egy új önkormányzati bölcsődét is, a görögkatolikus egyház is átadott egy bölcsődét, és hála Istennek most a római katolikus egyház is csatlakozik ez, tehát ma már összesen 4 bölcsőde van Máté Szalkán.
Filagória épült a Máltai Szeretett Szolgálat, Tokai Kistérségi Támogató Szolgálat és Napközi Otthon udvarán. Így az odajáró fogyatékossággal élő felnőttek a szabadban is végezhetik napi tevékenységeiket, az étkezéstől a közösségi programokon át a fejlesztő foglalkozásokig. A támogató szolgálat pedig új kis buszt szerzett be. Ezzel utaznak az ellátottak az otthonok és az intézmények között. A fejlesztések a Széchenyi Terv Plusz program keretében 44 millió forint Európai Unió támogatásból valósultak meg. Magasabb szintű ellátást nyújt ezentúl a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat Kistérségi Támogató Szolgálat és Napközi Otthon. Az Európai Uniós támogatásnak köszönhetően az intézmény infrastruktúrája kültéri foglalkoztatóval és új gépjárművel bővült. A kis busz a Napközi Otthon szolgáltatásait igénybe vevő, fogyatékossággal élő emberek költséghatékonyabb szállítását teszi lehetővé. De csoportos kirándulások, intézményen kívüli programok szervezését is segíti. A Bocskai út 37 szám alatt működő intézmény ellátottjai az udvarra épített, csak nem 100 négyzetméteres kültéri pavilon révén pedig sokkal több időt tölthetnek ezentúl a friss levegőn. A nyitott, fedett filagória méretét és kialakítását tekintve is alkalmas helyszín, kézműves és egyéb szabadidős programok, közös étkezések, ünnepek, fejlesztő foglalkozások, például művészet vagy zeneterápiás alkalmak lebonyolítására. Sőt, a napi testmozgás is szabad téren történhet, a haspadot, szobabiciklit, ugyanis akár esős napokon is ki lehet vinni a fedett pavilonba. Egész napos csendes szentségimádás lesz Egerben, a Ciszter templomban szeptember 26-án csütörtökön 9 órától este 6 óráig a Szent Második János Pál pápa karizmatikus közösség szervezésében. Mindenkit szeretettel hívnak és várnak a szentségimádásra. Hálaadó jubileumi zarándoklatot tartanak a krakkói Isteni Irgalmasság bazilikában lévő magyar kápolna felszentelésének 20. évfordulója alkalmából október 7-e és 9-e között. Az ünnepi szentmisét Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsek mutatja be október 8-án. A szertartást élőadásban közvetíti a Szent István Rádió. Katona István nyugalmazott egri segédpüspök, az Irgalmasság magyarországi tiszteletének terjesztője nyílt levélben buzdítja a híveket, hogy csatlakozzanak a zarándoklathoz szervezett formában vagy egyénileg. Püspök atya így fogalmaz, adja Isten, hogy ez a magyar-lengyel közös baráti találkozás is kössön össze bennünket az irgalom Istenével és egymással. Nem szűnök meg imádkozni azért, hogy lelki és szellemi gazdagodással érjenek vissza családjaik körébe, és éljék az irgalmas szeretet életét. A nagymarosi ifjúsági találkozók 50 éves jubileumi találkozója október 5-én lesz, melyre szeretettel várnak mindenkit. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu honlapon, valamint a szentistvánradio.hu oldalon. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Koleszál Krisztián, Kriston Tamás és Sinkovics Andrea. A szerkesztőt Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
régió sportja.
Minden magyar rontott a női teniszezők világranglistáján, köztük a hajdúszoboszlói Bondár Anna is. 13 csapat lépett pályára a harmadik nemzetközi gyarmati vigasságok utánpótlás labdarúgó tornán. A Magyar Úszószövetség centenáriumi díjjal ismerte el Szűcs Csaba úszóedző munkáját. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Minden magyar rontott a női teniszezők világranglistáján, köztük a hajdúszoboszlói sportoló is. A VTA honlapja szerint a top 100 egyetlen magyarja, a hajdúszoboszlói Bondár Anna 6 helyet lecsúszva a 89-dik, Udvardi Panna a 127-ről a 136-ra esett, Gálfi Dalma már csak 142-dik, Babos Tímea pedig 279-dik a ranglistán. A férfiaknál a Davis kupa miatt alig volt mozgás az ATP rangsorban. Továbbra is a 49-dik helyezett Marozsán Fábián, míg Fucsovics Márton a 85-dik. Többször beszámoltunk arról, hogy a miskolci Guzi Blanka negyedik lett a párizsi olimpián öttusában. Most edzője Kállai Ákos értékeli Guzi Blanka teljesítményét.
Egy igazi élményutazás volt, tehát tényleg ez olyan volt, mint egy ilyen karib-tengeri utazás, amikor ringatozik az ember a hajón, és közben gyönyörű a táj, és minden szép, minden jó. Maga a falu hangulata is, maga az utazás is, a kintlét is, és olyan nyugodt volt. Tehát én például tényleg megmondom őszintén, hogy egy világkupán, vagy a kvalifikáció során végig stresszben voltam, de itt az olimpián, itt olyan volt, mint a VB-n a döntő. Nyugodt napom volt, most mind a három versenynap nyugodt volt. Én nem izgultam magam nagyon-nagyon. Kicsit a lovagláson, egy kicsit, mert ott azért egy kicsi hiba is elég ahhoz, hogy verjen a ló, és akkor ez egy nagyon jó mezőny volt, nagyon jó lovakkal, egy fa is sokat számított, ezt ugye láttuk a végelszámlásban. De végigmehetünk a számokon, az a hangulat, amiben Blanka vívott, meg az edzőjével, aki kint volt személyesen, a Dancsán Nagy Tamás egyik vívó edzője kint volt személyesen, egy élmény volt egy ilyen tömeg előtt, a szülők, a barátok előtt, ahogy drukkoltak neki, és hogy ezt nagyon jól menedzselte. Nekem ugye ezzel kapcsolatban volt egy pici félelmem, hogy összenyomhatja a versenyző, de Szemlát Tamás Blanka nagyon jó kezelte, menedzselte, és hát volt benne hiányérzet, mert kiben nincs hiányérzet, amikor pici múlik egy-két-három tus, de hát ezek tized másodpercnyi történések, hogy ő adja, vagy ő kapja. És hogyha innen nézem meg, akkor az egész éves, vagy az elmúlt egy-két év teljesítményét, és tényleg azokat a nehézségeket, amit ugye átélt, feldolgozott, és elhozott magával az olimpiára, megerősödve, azt én szerintem nagyon-nagyon szépen menedzselve egy tisztességes eredményt érte. Ez a 200 pont, ez 3 éve ezelőtt még azt mondta volna, ha egyszer végre 200 pontot vív a döntőben. Na, most az olimpia ez megadott. Idén ez volt a harmadik legjobb vívása, tehát mondjuk ez egy jó teljesítmény. És ez ad egy alapot az egész versenyre. Ugye azt már láttuk ott a vívás után, hogy ahhoz, hogy dobogóra álljon, ahhoz minden csillagnak is a helyén kell lennie. De hát csak lépésről lépésre. Ugye itt volt a selejt, az elődöntőben is volt lovaglás, ugye az rögtön egy külön kihívás, ott nem lehet hibázni, mert akkor gyakorlatilag vége a versenynek. Meg volt a lovaglás, csodálatos pályát ment, de tényleg egy extra pályát ment. Csak nyugodtan teljesíteni kell a harmadik lépést. Ugye az volt a további része a napnak. Ez megvolt, akkor mindent el kell fejteni, teljesen új verseny jön, kezdjük megint a lovaglással. Ez is megtörtént, megint egy nagyon jó pályát ment. Hozzáteszem, hogy ő belül is úgy érezte, hogy jobb volt az elődöntős pálya, de semmit nem jelent, mert mind a kettő hibátlan volt. És viszont több ember előtt. Meg nagyobb teherrel. Tehát itt azért tényleg úgy kellett menni, hogy ha itt egyet ver, akkor az már rögtön, már akkor nem tudom, már ötödik rögtön, és ki tudja, hogy lett volna a későbbiekben. És gyakorlatilag, hogy ha ezen is túl van, akkor már meglátjuk is, akkor érdemes számolgatni, hogy mire lehet elég ez a nap. Mondhatom azt, hogy sajnos ott a legelejéről mindenki jól ment, nem volt elég a hibázás ahhoz, hogy ő fölhasson a dobogóra. Még a futáson a lőtéren még izgultunk, vagy én izgultam azért, hogy a francia lány, de nehogy valaki úgy gondolja, rossz indulatból izgultam, hogy neki ne sikerüljön, csak az egész éves versenyzését látva, ha azt nézzük, hogy versenyzett egész évben, akkor a Blanka most harmadik lehetett volna. Nem nyomta össze a tét, nem nyomta össze a tömeg, nem nyomta hozzá a hazai pálya, sőt, ezek szerint még motiválta is, úgyhogy végül bejött a második helyre, és így Blanka akár mekkorát is teljesített az egész nap folyamán. csak negyedik lett, ami valami elképesztő dolog. Ugye úgy utaztunk ki, hogy én azt mondtam magamban, hogyha, nem is magamban, ezt is nyilatkoztam, ha 6-ban van, akkor elképesztően büszke leszek rá, az most mindegy, de ha már 10-ben, akkor is. És hogy nem, hogy 10-ben, meg 6-ban, hanem gyakorlatilag az éremért harcolt, úgyhogy több, mint tisztességes, hanem egy gyönyörű, gyönyörű helytállás volt.
Kállai Ákos beszélt az új számról is, amely a lovaglást váltja fel.
Ezt az új számot én annyira nem ismerem, figyelem, tehát félszememmel próbáltam figyelni, de bele kell egy kicsit ásni magamat szakemberrel, mert azért ehhez ugyanúgy szakember kell, és akkor vele együtt összedni a fejünket, hogy hogyan kellene fölépíteni az egészet. Ami egy kicsit bíztató a Blanka szemszögéből, ugye, hogy ő 16 évesen kézilabdából jött át, és tanulta meg ezt a sportágat, nem egyet, hanem ötöt, még hogyha volt is alapja mondjuk a futásban, mert tényleg mezőfutó versenyeken indult, és triatlonosokat is megelőzött, tehát egy jó keringés, egy jó alapja volt, de hogy azért mégis ez egy lövészettel kombinált futás volt, vagy futás, ezt külön kellett tanulni. És ha így tekintek erre, akkor ő ebben erős. Ő ebben jó, hogy hogyan kell megtanulni későn valami újat. Ebből a szempontból abszolút bizakodó vagyok, meg az elszántságán, ugye, amit ő megfogalmazott, hogy szeretne ott lenni Los Angelesben, de nem csak mint résztvevő, hanem mint érmes. Úgyhogy biztos, hogy a fókuszáltsága, az elszántsága, az már megvan ahhoz, hogy jó alappal induljon neki a tanulásnak. De hogy aztán ez hogyan sajátítja el, ez volt a jövő zenéje, én bízom benne, hogy úgy, ahogy eddig fejlődött az előző számokban, és hogy azok is fognak erősödni, miről odaérünk, és akkor egy szép kerek 4 évünk lesz.
13 csapat lépett pályára a harmadik nemzetközi gyarmati vigasságok utánpótlás labdarúgó tornán. Iszák Tibort, a Fehér Gyarmati Deák Ferenc Szabadidős Sportegyesület elnökét hallják.
2020-ban, mikor létrehoztuk néhány barátommal az egyesületet, és engem megválasztottak az egyesület elnökének, akkor elhatároztuk, hogy a térség utánpótlását egy kicsit megpróbáljuk összefogni, és szeretnénk, hogy a Szatmári térségből az itt tanuló, az ide született gyerekek szintén kapjanak lehetőséget a tehetségüknek a kibontakoztatására. Elég jó úton haladunk, azt gondolom, hogy nagyon sok fiatal van az utánpótlás kereteink között, akik nagyra fogják vinni. Vannak már olyan eredményeink, amelyek azt mutatják, hogy jó munkát végzünk, lányi, fociba is, fiúba is. Vittek el tőlünk már a Fradiba, az Illés Akadémiára gyerekeket, illetve a Lokival folyamatosan tartjuk a kapcsolatot együttműködő partnerként. Én azt gondolom, hogy ezek a srácok megérdemlik ezt a lehetőséget.
Most pedig Geletai Zoltán szervezőt hallják.
Mi ezt már elkezdtük 2023. decemberében szervezni, hiszen tudjuk, hogy ezek a kiemelt akadémiák, mint a Dunaszerdahely, a Sepsiszentgyörgy, akár a magyarországiak közül a Ferencváros, a DVSC, a Kisvárda, akár a Barsz Akadémia, vagy a Nyíregyházi Bozsik is előre lekötött programjuk van. Úgyhogy mi már ezt elkezdtük 2023. decemberében szervezni, és így folyamatosan építettük. És én úgy gondolom, hogy nagyon jól sikerült, tehát az a lényeg, hogy elindult ez a mai rendezvényünk sikeresen, zökkenőmentesen. És természetesen ez egy óriási öröm számomra is, hogy tegnap, amikor megláttam a Dunaszerdahelyet, hívtak, hogy közelednek egy óriási busszal, és akkor el is gondolkodtam azért, hogy Fehér Gyarmatra egy ilyen egyesület, egy ilyen klub elfogadja ezt a meghívást, akár a Sepsiszentgyörgy, tehát nem kevés kilométert utazva ezzel. Ugye nyilván egy határon túli elszakított területén is jó magam kárpátai vagyok, úgyhogy ez nekem is szívem ugye. Nagyon jó nekem itt látni ezeket az egyesületeket, úgyhogy én nagyon örülök, hogy ezt így sikerült összehoznunk, és elfogadták a meghívásunkat ezek az egyesületek.
A Magyar Úszó Szövetség centenáriumi díjjal ismerte el Szűcs Csaba úszóedző munkáját. A nyíregyházi szakember tanítványai között szerepelt többek között a hosszú távúszó, kétszeres Európa-bajnok Kovács Rita és a szöuli olimpikon Európa-bajnoki bronzérmes Csabai Judit is. Szűcs Csabát hallják.
Én földrajz testnevelés szakos főiskolai hallgató voltam, és ott a második évfolyamon a Dallos Sándor, aki megindította ezt az egész Szabos megyei úszást, illetve főleg a Nyíregyházit, egy néhányunkat, akiről talán egy kicsit jobban úsztunk a hőskorba, mint az átlag, velünk gondolta, hogy foglalkozzunk gyerekekkel, odahívott a medence partjára, sokan voltunk, vagy 80-10, és lassan mindenki lekopott, és szinte egyedül maradtam abból a társaságban. Én hivatalosan 1975. október 1-től vagyok az akkori városi sportiskolának a szerződésében. A presztízse óriási volt az úszósportnak, akkor is, azelőtt is, és most is, és remélem később is az lesz, hiszen össze lehet kapcsolni azzal, hogy amikor ide, abban az időben, 76-ban nyílt ez az iskola, akkor A, B, C, D, E, F, G, H osztályok voltak. Mindenki ide akar jönni, mert úszni meg tudott tanulni. Tehát mindenki gondolta arra, hogy egy jó befektetés a gyereknek, hogyha egy kicsikét testileg, pszichikailag fogékonyabb lesz valamilyen sportra később, egy nagyon jó alapsportág, és utána tovább tudnak lépni bármilyen labdajátékhoz. Most mondhatnánk a Harsányi Gergőtől kezdve a tollaslabdázó Harsági Andrea, a Medve Robert kézilabdás, tehát rengeteg úszóként kezdték, és utána mindenki tudott más sportágba kerülni. Tehát gyakorlatilag ahol a vízpartján lehetett gyerekeknek, ugye főleg úszodába táborokat, illetve edzéseket tartani, az mindig teltházak voltak. De az is igaz, hogy abban az időben még nem volt ennyi medence, mint mostanában. Hiszen most már minden városnak szinte lassan van egy kis 25 méteres, meg egy kis tanmedencéje is van mellette. Akkoriban még csak a sóstó volt, meg ez a medence. Ifjúsági Európa-bajnokságra jutott ki 4 versenyzőm, akik az ifjúsági EB-ken ebből 3-szor érmesek voltak, mind 800 gyorsan. Akkor ott volt a Szokoldi, a Kovács Rita, Csabai Judit, később a Weiss Kitti, a Barta Kristóf, a Kukucska Boldizsár. Tehát azért nagyon-nagyon sokan, szinte felsorolhatatlan ez. Egyetlen egy gyerek volt, aki nem kiskorába kezdte. Később szeretett volna betagozódni az úszósportba, Molnár Jánosnak hívják, egy tehetségkutató bukkant föl, ide járt pedig ebbe az iskolába, de nem volt úszóosztályos, és megnyert az aranyüstöt. És onnantól kezdve ott maradt a társaságba, mert mindig egy jó közösségi összetartó kis társaság volt az úszócsapat.
Kedves hallgatóink! Regionális sport összefoglalót hallottak. To really love a woman, to understand her, you gotta know her deep inside. Hear every thought, see every dream, and give her wings when she wants to fly. Then when you find yourself lying helpless in her arms, you know you really love a woman. When you love a woman, you tell her really wanted. You love a woman, tell her
fois sans doute j'aurais pu m'éloigner. Comme si j'avais perdu ma route, comme si j'avais changé. Alors j'ai quelques mots de tendresse, juste pour le dire. Je ne vous oublie pas, non, jamais. Vous êtes au creux de moi, dans ma vie, dans tout ce que je fais. Mes premiers amours, mes premiers rêves sont venus avec vous. C'est notre histoire à nous, je ne vous oublie pas, non, jamais. Vous savez tant de moi vie, de tout ce que j'en fais. Alors mes bonheurs, mes déchirures se partagent avec vous. C'est notre histoire à nous, je ne vous oublie pas. Parce que le temps peut mettre en cage nos rêves et nos envies. Je fais mes choix et mes voyages, parfois j'en perds le prix. La vie me sourit ou me blesse, et quelle que soit ma vie, je ne vous oublie pas, non, jamais. Vous êtes au creux de moi, dans ma vie, en tout ce que je fais. Mes premiers amours, mes premiers rêves sont venus avec vous. C'est notre histoire à nous, je ne vous oublie pas. Même à l'autre bout de la terre, je continue mon histoire avec vous. Non, jamais, vous êtes au creux de moi.